A virágvasárnap előtti vasárnapunkon, amikor az Úton vagyunk című sorozatunknak az ezt megelőző alkalma volt, akkor előre jeleztem, hogy az első 9 csapást együtt tekintjük át, egyben, egy ívként, egy sorozatként, mert el fog jönni az idő 2 hét múlva, amikor nagypénteken a 10. csapással fogunk foglalkozni. Hát ez következik most. Így olvassuk Isten igéjét Mózes 2. könyvének a 12. fejezetéből, az 1-től a 14. versig, majd a 21-től a 23. versig. Így hangzik tehát az élő Isten szava Mózes 2. könyvének 12. fejezetéből, az 1. verstől. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz az 1. hónapotok. Ez lesz számotokra az 1. az év hónapjai között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének. Ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának családonként mindenki egy bárányt. Házanként egy-egy bárányt. Ha egy házban kevesen vannak egy bárányra, akkor a legközelebbi szomszédjukkal együtt vegyenek a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud enni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vagy kecskét vegyetek. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a 2 ajtófélfára és a szemöldök fára azokban a házakban, ahol megeszik. Még ugyanazon az éjszakán egyék meg a húst. Tűzön megsütve, kovásztalan kenyérrel, keserű füveket egyenek hozzá. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre. Ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek. Legyen a derekatok felövezve, sarútok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek. Az Úr páskája ez. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz a házakon, amelyekben vagytok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és nem ér majd a pusztító csapás titeket, amikor megverem Egyiptom földjét. Legyen ez emléknap a számotokra, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés az, hogy megünnepeljétek. Mózes ekkor összehívta Izrael összes véneit, és ezt mondta nekik. Menjetek, vegyetek magatoknak juhokat nemzetségenként, és vágjátok le a páskát. Vegyetek egy köteg izsópot, mártsátok az edényben levő vérbe, majd kenjetek az edényben levő vérből a szemöldök fára és a 2 ajtófélfára. Senki se menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján. Amikor átvonul az Úr, hogy megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldök fán és a 2 ajtófélfán, akkor kihagyja az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házaitokba, és megverjen titeket is. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, félelmetes és csodálatos a te igéd. Engedj bennünket közel a jelentéséhez. Amen. Foglaljunk helyet. Két kulcs gondolatot olvashattunk az előbb. Az egyik, maga a felszólítás Izrael minden fia számára, minden családfő számára. Vegyétek meg a bárányt, vágjátok le, és a vérét kenjétek fel a házaitok ajtófélfáira és a szemöldök fára. Majd pedig senki ne menjen ki a háza ajtaján egészen reggelig. Erről a két kulcs gondolatról szeretnék beszélni a mai estén, és arról, hogy mit jelent ez ma a számunkra. Kent fel a vért, és maradj a házban. Hányan vagytok itt elsőszülöttek? Tegye fel a kezét, aki elsőszülött. Ennyien hullanának el, hogyha ma este tartsatok fönn, maradjon fönn a kezetek. Ennyivel csökkenne a gyülekezetünk létszáma, hogyha a pusztító angyal ma végig tarolna a gyülekezetünkön. Lenne sírás, rívás közöttünk? Lenne okunk a sírásra, a gyászra? Azt hiszem. A tizedik csapás egy rendkívül érdekes és nagyon fontos kérdést rejt magában. Emlékeztek, a tíz csapás tárgyalásánál megbeszéltük, hogy Isten négyszer hangsúlyozza ki, hogy különbséget tesz az Úr Izrael fiai és az egyiptomiak között. Kérés nélkül önmagától úgy dönt az Úr, hogy különbséget tesz az egyiptomiak és Izrael fiai között. Az Izrael fiait nem érik a böglyök, nem csípik őket. Izrael fiainak az állatait nem éri el a dögvész. Izrael fiait nem éri el az Egyiptom történelmében még soha nem látott nagyságú jégeső. És végül mindenhol sötétség van egész Egyiptom földjén, csak Gósen földjén nem, ahol Izrael fiai laknak. Mert különbséget tesz az Úr az egyiptomiak és az ő népe között. Hogyha ez ennyire fontos az Úrnak, és négyszer is kihangsúlyozza, hogy különbséget teszek, akkor miért kell megjelölni ők, az izraelieknek a házukat? Hogyha eddig magától értetődő volt, hogy Isten maga különbséget tud tenni az izraeliek és az egyiptomiak között, miért kell az izraelieknek külön megjelölniük a házaikat? Hát nem mindenható az Isten? Hát nem tudja pontosan, hogy melyik házban laknak az izraeliek, és melyikben az egyiptomiak? Hirtelen Isten összetévesztené Egyiptom egész földjét Gósen földjével? Szó sincs róla. Szeretnék mutatni nektek egy képet, kérem a segítségeteket. Ez egy olyan esemény, amin rengetegen vesznek részt. Igaz? Egy foci meccs. Hát jobb helyeken egy ilyenen rengetegen vesznek részt. Ahol méltó az esemény, ott rengetegen vesznek részt. Ezen a képen kik vannak többen? Mindannyian ugyanúgy részt vesznek az eseményen. Kik vannak többen ezen a képen? A nézők, a rajongók, a szimpatizánsok. Ott vannak az eseményen, ugyanazon az eseményen vesznek részt, ugyanúgy részesei az eseménynek, de nem részesei a játéknak. Annak, hogy hogyan alakul mindaz, ami a pályán történik, a nagy többség nem részese. Hát ezért kell felkenniük Izrael fiainak a vért az ajtófélfákra. Isten hatalmasan bemutatkozik a népének. Kilenc csapásban hatalmasan bemutatja, hogy nézzétek, az, akinek Mózes a hírét hozza, az, aki megígérte nektek, hogy szabadulást hoz, az ilyen hatalmas Isten. Jön a kilenc különböző csapás, és Izrael fiai egyik ámulatból a másikba eshetnek. Mint ahogy egy foci meccs nézői, mint a rajongók. De mindez rajtuk kívül történik. A tizedik csapás, az elsőszülöttek halála, a vér felkenése az ajtófélfákra. Isten üzenete minden izraeli számára. Most jött el a döntő óra. Ma döntened kell. Az az Isten, aki hatalmasan bemutatkozott a számodra. Az, aki jelekkel és csodákkal igazolta, hogy ő az Isten, és nem Egyiptomnak a ki tudja, hogy hány istene. Az ma döntést vár tőled. A te döntésedre is szükség van. A vér felkenése az ajtófélfára egy óriási üzenet, amit Isten bele akar égetni az izraeliek szívébe. Arról szól, hogy ma dönts. Rajongó vagy, vagy követő? Szimpatizáns, vagy résztvevő? Nézed kívülről, a kispadról, vagy a lelátóról az eseményeket, vagy benne vagy a harcban? Veszed a bátorságot, hogy ott hagy mindent, amit addig jól ismertél, és a szabadulás útjára lépj az eddig ismeretlen, de annál hatalmasabb Istennel. Ma döntened kell. Mert a vér az Úrhoz tartozásnak a jele. És az első páska éjszakán Isten minden izraeli családfő kezébe adja a döntést, hogy akartok-e hozzám tartozni. Én bemutatkoztam, láthatjátok, hogy mekkora Isten vagyok. Most rajtatok áll a döntés. Hozzám akartok-e tartozni? Én elkészítettem a szabadulást, mondja az Úr. Rajtatok áll, hogy éltek-e vele. Néhány ezer évvel később az élő Isten egy Pészach estén, egy páska vacsorát követően levágja a saját húsvéti páska bárányát. És azt mondja, hogy ma rajtad áll a döntés. Akarsz szabadulni, vagy sem? Jézus feláldozásával Isten levágja az emberiségnek a páska bárányát. Nincs benne semmi szép, semmi magasztos, semmi különleges. Egy ember nyomorúságos halála, de Isten levágja kíméletlenül ezt a páska bárányt. És azt mondja, hogy kész vagyok felkenni az életed ajtajára a vért. Ahogyan annak idején az izraeli családfőknek a kezébe adta Isten a döntést, hogy most te formálsz véleményt. Most rajtad van a sor, foglalj állást, mellettem vagy ellenem. Jézus halála egyszer s mindenkorra két részre osztotta az egész emberiséget. Nincsenek többé középutasok. Vagy vele, vagy ellene. Vagy szimpatizáns vagy, aki csak nézett kívülről az eseményeket, vagy aktív részese vagy Isten munkájának. Mert a vér felkenése nélkül nincsen szabadulás. A vér felkenése nélkül Isten ígéretei nem elérhetők. Mert a vér felkenése nélkül nincsen különbség az izraeliek és az egyiptomiak között. Eddig különbséget tett az Úr. Megvédte őket, hogy onnan a lelátóról tudják nézni az eseményeket. De most azt mondja az Úr, hogy a te döntésed, hogy akarsz-e hozzám tartozni. És ha hozzám tartozol, és engedelmeskedsz, akkor kent fel azt a vért az ajtó félfádra. Mert egyébként a vér felkenése nélkül nem lesz különbség az egyiptomiak és közötted. A vér felkenése nélkül marad a szolgaság, vagy a halál. A másod, harmad, sokat szülöttek számára a szolgaság. Az első szülöttek számára a halál. Aztán azt olvastuk, hogy maradjatok a házatokban, senki ne hagyja el reggelig a házát. Mert a vér nem csak, hogy az Úrhoz tartozás jele, hanem a vér a védelem jele is. És drága testvéreim, most szeretnék egy rendkívül fontos igazságot kihangsúlyozni. Mert nem csak az izraeliek számára volt igaz, hogy ha nem látja az Úr a vért a házad ajtaján, akkor nincs különbség, hanem ma is igaz mindenkire, akire Isten rá akarja kenni az élete ajtajára Jézus, az ő páska bárányának a vérét. Mindenkire egyformán igaz, hogy hiába tartozol formálisan, név szerint az Úr népéhez. Hiába hívod magad kereszténynek, baptistának, trinitisnek. Hogyha nincs ott a házadon a vér, és hogyha nem engedelmeskedsz az Úrnak, hanem kibe kezdesz járkálni a házból, akkor menthetetlenül elpusztulsz. Mindazzal együtt, ami kint van, és amit a pusztító angyal elér. Aki kilépett az ajtón, az kilépett a védelem alól. Nem volt többé védelem alatt, mert a védelem jele a vér. Aki kilépett, kockáztatta a halált. Azt mondja Isten a népének, akkor is és ma is, hogy maradj a védelem alatt. Maradj a házban az Isten népe között. Engedelmeskedj, mert a vér felkenése az az engedelmesség jele. Szeretném illusztrálni nektek, mi történik azzal, aki kimegy a védelem alól. Aki úgy gondolja, hogy ő kibejárkálhat a biztonságot adó házból, amire Isten védelmet garantál. Ez ma az Isten népe. Ez ma a gyülekezet. A következő nem egészen egyperces videó, ez körülbelül egy éve került először a szemem elé, és beleborzongott a hátam. Egy safari parknak a kamera felvételét fogjuk látni. Nincsen egy perc az egész történés sorozat. Egy olyan safari parkban zajlódik az esemény, ahol az autóból lehet nézni a különböző vadállatokat. És természetes módon felhívják a figyelmet arra, hogy nehogy kiszállj az autódból, mert kint vadállatok vannak. Azt szeretném ezzel nektek illusztrálni, hogy Isten pontosan rávilágít arra, hogy hol van a védelem helye. A vér alatt védelem van. Ha kilépsz a házból, nincs védelem. Na nézzük, hogy mi történik azzal, aki elhagyja a védelem helyét. Ez egy 2017-es felvétel. Kínában, egy safari parkban. A hölgy nem élte túl a fehér tigrisnek a támadását. Mert nem vette komolyan, hogy egy olyan világban, ahol vannak védett helyek, és egy safari park esetében ez az autód, nem ildomos kiszállni, mert az, ami ott kint van, az az életedre törhet. Isten azt mondja, hogy egészen addig, amíg át nem vonulok Egyiptom földjén, ne menj ki a házból. Mert bent Isten őrzi az övéit. Ha rajta van a jel a házadon, Isten megőriz. Kint a pusztító szedi az áldozatait. Mert bent készülnek a nagy szabadulásra, a kivonulásra. Kint alszanak. Azt sem tudják, hogy mi vár rájuk. Alszanak. Mert bent Isten táplálja az övéit. Éppen vacsoráznak. Kint éjjel senki nem készít ételt, mert alszanak. Mert bent az Isten népe között Isten uralkodik. Kint mi történik? Isten ítéletet tart az idegen istenek fölött. Bent a védelem alatt, ahol a vér ott van a házakon, örömmel néznek a jövőbe, és készülnek a szabadulásra. Kint gyászolnak, sírnak, mert soha nem tapasztalt nyomorúság hullik rájuk. A vér felkenése az engedelmesség jele volt. Bízol-e bennem? Komolyan veszed-e a szavamat? Ha igen, kend fel a vért, ne kockáztass, és maradj bent a házban. Azt mondja a keresztelő János, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki nem engedelmeskedik, nem lát majd életet. Milyen érdekes, nem, hogy a második félmondatban nem jelenik meg a hit. Miért nem? Azért, mert a kettő között egyenlőségjel van. Aki hisz, örök élete van. Aki nem engedelmeskedik, nem lát életet. A hit egyenlő engedelmesség. Engedelmesség nélkül nincs értelme hitről beszélni. Engedelmesség nélkül szimpatizáns vagy, nem játékos. Engedelmesség nélkül rajongó vagy, nem pedig követő. Engedelmesség nélkül mondhatod, hogy Krisztus követője vagy, csak éppen ez nem lesz igaz. Mert maga Jézus mondja ezt Máté evangélium a 7. fejezetében. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ha engedelmes vagy, hitből fakadóan engedelmes, akkor megteszed, amit az Úr mond. És az engedelmesség védelmet jelent a számodra. Aki engedelmességből felkente a vért az ajtó félfája fölé, az életben maradt. Aki engedelmességből fakadóan cselekedett, és hitt, az életben maradt. Aki bent maradt a házban, és nem kíváncsiskodott ki, hogy na vajon, hogy halnak halomra az egyiptomiak. Az életben maradt. Nem szabad lebecsülnünk a pusztító erejét. Amikor Isten dolgozni hagyja a pusztító angyalt, akkor az elvégzi a feladatát. Amikor Isten kiengedi a pusztító angyalt, akkor az engedelmeskedik, és ott minden egyiptomi elsőszülött elpusztul. Mindenki, akinek nincsen ott a vér a háza ajtaján. Annyira erős a pusztító, a gonosznak olyan óriási hatalma van, hogy Istennek a saját fiát kellett feláldoznia, a saját fia vérét kellett kiontania, hogy megvédjen téged a pusztító csapásától. A saját bűntelen és tökéletes fiának a vérét kellett kiontania. Azt a vért kell felkenni ma minden házra. Máskülönben bemegy a pusztító. Irgalmatlanul. Mert az a szomorú igazság, hogy a pusztító a bűneink révén jogot formál ránk, és igaza van. A bűneink jogosultságot adnak neki arra, hogy bejöjjön a házunkba, és pusztítson. Hát ezért nem ildomos kilépni a vér alól. Ezért mondja Isten, hogy maradj bent a házban, maradj meg, ha egyszer elkötelezted magadat Isten népe iránt. Ha egyszer felismerted, hogy a názáreti Jézusnak azért kellett meghalnia, hogy te örökké élhess. Ha felismerted, akkor maradj meg ebben a felismerésben. Ne kóricálj kívül a házban. Mert azt pontosan láthatjuk, hogy mit végez kint a pusztító. Mit végez ma kint a pusztító? Szétszedi a családokat. Szana szét a szemünk látára mennek tönkre családok. Mit csinál a pusztító? Szembefordítja egymással a házaspárokat, hogy az első szóra el akarjanak válni. Mit csinál ma a pusztító? Anyáknak a sok százezreit kényszeríti arra a világon, megöljék a saját magzataikat. Mit csinál ma a pusztító? Nemzeteket fordít szembe egymással, hogy háborúban gyilkolják le egymást, és még folytathatnánk a sort. Ez olyan érdekes. Ez annyira izgalmas, hogy kibe kellene járni. Egyiptomnak az idegen istenei, az még mindig mozgat valakit, mikor Isten hatalmasan bebizonyította, hogy ő az Isten. Az Úr nem hagy kétséget, a pusztító bevégzi a dolgát. Ez pedig az, hogy az életedre törjön. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. Szerintetek ez a tigris, aki rátámadt a nőre, mennyire vágyott arra, hogy leterítse? A vérében volt. Erre született. Hogy áldozatokat szedjen. Ez a lényege, hogy minél precízebben és gyorsan gyilkoljon. Azt mondja Pál apostol a korintusiaknak, tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami benneteket a néma bálványokhoz. Hát ez az ellenállhatatlan néma vonzerő, ez ma is kísérti az Isten népét. Ez ma is arra inspirál, hogy igen, Jézus követőjévé szegődtem valamikor, elhatároztam, hogy én nekiadom az életemet, Isten felkente a házam ajtófélfáira az ő páskabárányának a vérét, de hát csak nem lehet baj abból, hogyha egy kicsit még kinézek, hát csak nem lesz baj abból, hogyha egy kicsit kikacsintok a házasságomon kívülre, hogyha egy kicsit haragot tartok, mert nem tudok bocsánatot kérni, hogyha egy kicsit még ápolom a függőségemet, mert nem hiszem el, hogy az Úr mindenre elég nekem, egy kicsit kinézek a házam ajtaján, kilépek a védelem alól, mert ellenállhatatlanul vonz valami bennünket a néma bálványokhoz, Egyiptomnak az isteneihez. De azt mondja Pál, hogy tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ez így volt. De amikor megtértetek lelketek gondviselőjéhez, akkor elhagytátok mindezeket. Azt mondja Péter apostol az első levele 5. fejezetében. Legyetek józanok, gondoljátok végig, ez azt jelenti. Realistán, racionálisan gondoljátok meg. És vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán járt szerte, keresve kit nyeljen el. A pusztítónak ereje van ma is. És azt mondja Isten, hogy ezzel nekünk számot kell vetni. De ha egyszer bejöttél Jézus vérének az oltalma alá, akkor maradj ott. Mit tettek bent az izraeliek a házaikban? Várták a szabadulást. Mit kell tennie ma Isten népének? Figyelni az Úrra, engedelmeskedni, és készülni a szabadulásra. És meghirdetni, hogy nyitva áll az ajtó. Bent, az Isten népe között, ahol védelem van, készülni a nagy szabadulásra. Készülni arra, hogy nem sokára megyünk, és kinyitja Isten az ígéret földjének az ajtaját. Úgyhogy összefoglalásként azt mondhatjuk, Isten azért ontotta ki érted a fiad vérét, hogy elérhetővé tegye számodra a szabadulást. Hát készülj erre a szabadulásra. Miért kellett nekik a derekukat felövezve, saruval a lábukon, bottal a kezükben, félkézzel enni a meg nem keresztett kenyeret? Mert készültek a szabadulásra. Mert őket már nem érdekelte más. Készültek a szabadulásra. Így vagyunk ma együtt. Lenéz az Úr, és azt tudja mondani, hogy igen, ez az én népem, akik az én dolgaimmal foglalkoznak, akik engedelmeskednek, akik készülnek arra, hogy mindenképpen jön a nagy szabadulás. Készülj rá, és élj vele! Azért ontotta ki Isten az ő fia vérét, érted, hogy hozzáférhetővé tegye az ő ígéreteit. Mert csak annak számára elérhetők az ígéretek, aki felkeni az életére Jézus vérét. Engedelmesen. Azért ontotta ki, érted, Isten az ő fiának a vérét, hogy távol tartsa tőled a pusztítót, hogy ne férjen hozzá az életedhez. Vedd komolyan. Vedd komolyan. Számolj azzal, hogy kint pusztít a pusztító. És végül, azért ontotta ki Isten az ő fia vérét, érted, hogy behívjon az atyai házba. És azt mondja, hogy ne szimpatizáns legyél többé, ne rajongó, hanem résztvevő és követő. És maradj bent, amíg elvonul a pusztító, hogy utána, amikor Isten szabadít, akkor együtt tudjál menni az Isten népével. Mert azt mondja az ige a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében, hogy nincsen itt maradandó városunk. Amit itt ma jól ismerünk, azt el kell hagyni. Ami itt ma kedvesnek tűnik, azt el kell hagyni. Ami itt ma felemelőnek tűnik, azt Isten meg fogja semmisíteni. A szabadulás ígérete viszont csak azoké, akiknek ott látja Isten a názáreti Jézus vérét az élete ajtaján. Úgyhogy kent fel a vért, és maradj bent a házban. Legyen ilyen a mi gyülekezetünk. És ezt tudjuk meghirdetni mindazoknak a drága lelkeknek, akik talán ott vannak bent a kalitkában, a ketrecben, és azt sem tudják, hogy létezik szabadulás. Amen. Örökkévaló mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked a te igédért, és azért, hogy egyenes vagy és őszinte. Köszönjük, Urunk, a felhívást az engedelmességre. Köszönjük, hogy készülhetünk arra, hogy eljön a szabadulás. És a derekunkat felövezve, saruval a lábunkon, botunkkal a kezünkben, szeretnénk készülni a szabadításra. És szeretnénk, Urunk, ezt kihirdetni hangosan és erőteljesen Debrecen egész városa és minden debreceni felé, hogy jöjjenek a te véred oltalmába. Mert Úr Jézus a te véred élet, és a te véred védelem. Urunk, tudjuk, hogy a pusztító pusztít. És szeretnénk megmaradni a te védelmed alatt. És kérjük, Urunk, a te védelmedet a házasságainkra, a családjainkra, az otthonainkra, a kapcsolatainkra és az egész életünkre. És Urunk, szeretnénk példa lenni a környezetünk számára, hogy láthassák, hogy a te védelmed alatt vagyunk, mert bent vagyunk az atyai házban. Hallgass meg, kérünk Jézusért. Amen.